Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a Pszichoforjú Lélekerősítő podcastjének legfrissebb adásában. A mikrofonok mögött ezúttal is Herendi Kata és Szabó Eszter Judit ül, de ahogy az utóbbi adásokban ezúttal is kiegészültünk egyik állandó szerzőnkkel, Bibók Bea, a szexuálpszichológussal. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket a mai adásban.
Sziasztok!
Sziasztok, köszöntök mindenkit!
A játszmákról fogunk beszélgetni ma, amiről szokás szerint volt egy ilyen kis rövid előzetes egyeztetés, és ezúttal is az egyeztetésnek az első számú konzekvenciája az az volt, hogy nagyon kell csikkednünk magunkat, hogyha az összes felmerült aspektusáról szeretnénk beszélgetni a témának, amiről a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvünkben is olvashattok. A játszmákról szóló fejezetet egyébként Kata írta, de Bea is nagyon sok a Pszichoforjú megjelent cikkében foglalkozik ezzel a témával, nagyon sok esetet hoztál már, és mutattál be, vagy különböző eseteken keresztül olvashattunk a játszmákról, úgyhogy az én tisztem azt hiszem a mai adásban az lesz, hogy ki hallgassalak titeket minél alaposabban erről a témáról. Bele is vágnék egy nagyon egyszerű, de nagyszerű kérdéssel. Miért fontos szerintetek beszélni a játszmákról?
Hát azért, mert hogy minden emberi kapcsolatunkban megjelenik a játszma, hiszen van kapcsolódási igényünk, de nem mindig vagyunk képesek nagyon mély lélektani kapcsolódásra, de hogy kellenek az interakciók az emberek között. És hogy hát a játszmáknak egy csomó-csomó előnye van azon túl, hogy hosszú távon egy párkapcsolatban vagy egy barátságban távolodást tud eredményezni, és hogy destruktív alapvetően. Mert hogy nem az történik pontosan, ami megjelenik a játszmában. Tehát, hogy valami más fog történni a játszma kapcsán, mint amiről egyébként beszélünk és megjelenik. Ez egy dinamika. Tehát, hogy a játszma egy szükséglet is, hiszen kielégíti az információéhségünket, kapcsolódni tudunk rövid távon mindenképpen, hosszú távon ez nem előnyös, kiengedjük a fáradt gőzt, tehát amikor fáradtan hazamegy valaki, és akkor szól, hogy mert megint itt hagytad az oknidat, és akkor elindul erre a válasz, tehát kapunk figyelmet, ismerjük a forgatókönyveket, tehát nagyon otthonossá tud válni a játszma, mert hát naponta játszunk nagyon sokszor ugyanazt. Tehát nem kerül energiába, egyébként pedig hosszú távon rabolja az energiát. Történik valami olyan, mint egy filmsorozat, ugyanis sorozatot ugye nagyon sokszor azért nézünk egy blazér szappanoperát, mert van benne ármánykodás, szerelem, győzelem, elbukás, kudarc, gyűlölet, és hát a játszmában is megjelennek az intenzív érzelmek, és kielégítik az érzelmi szükségletünket. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos funkciója szerintem a játszmának. Kata, mit gondolsz?
Hogy teljesen egyetértek veled, annyit fűznék már csak hozzá, ami így, ahogy mondtad is ezt, hogy én írtam a fejezetet, hogy azért akartam mindenképpen, ezt sokszor kérdezik tőlünk mostanában, hogy miért került be egy-egy téma a könyvbe, hogy mi alapján szelektáltunk, és a játszmák az nekem kezdettől egy olyan volt, hogy tudtam, hogy annak benne kell lennie, mert hogy tehát egy olyan korban élünk mostanában szerintem, ahol nagyon nehéz minőségire kapcsolódni. Sose volt könnyű, tehát itt nincs ilyen régi szép idők nosztalgikus felhang abban, amit mondok, de hogy most szerintem különösen nehéz. És ahogy mondtad is be, hogy persze nem lehet minden egyes emberi kapcsolódásunk nagyon mély és nagyon jelentésteli. Ezt hangsúlyoztam is a fejezetben, hogy azért a játszmáknak egy elég nagy része nem ördögtől való, hanem időről időre mindenki belecsúszik és csinálja. Viszont vannak olyan játszmák, amik tényleg képesek arra, hogy átvegyék a kapcsolataink fölött az uralmat. Tehát amikor igazából minden, ami abban a kapcsolódásban jelen van, arról kezd el szólni, hogy az szerint a meghatározott forgatókönyv szerint menjen, amit a játszma diktál. És én úgy gondolom, igazából az alapján is következtetek erre, hogy amikor megírtam egy erről szóló cikket, ugye amiben a játszma elméletet, illetve a gyakoribb játszmákat mutattam meg, rengetegen olvasták, és rengeteg visszajelzés jött rá, hogy fú, igen, ez betalált, ezt megéltem, ezt tudom, ez ilyen volt már, hogy szerintem nagyon sokan őriznek nagyon fájdalmas emlékeket arról, hogy milyen egy-egy játszmába hosszú távon beleragadni, és hogy milyen az, amikor a kapcsolat inkább szól a játszmáról, mint az intimitásról, az egymással való közelségről.
Ugye az intimitás, az kell az őszintesség, meg az, hogy én így beengedjem a másikat, meg ki tudjam fejezni az, ami bennem van. A az érzéseimet tudjam megfogalmazni, és ugye vannak szükségleteink. Tehát, hogy autonóm lehessek, hogy az legyen, amit én szeretnék, hogy egy kicsit dominálhassak. Na most bennem nincs meg a jó önreflexió, hogy meg tudjam állapítani a szükségleteimet az itt és mostban. Ezt én nem tudom szavakba önteni a kapcsolatban. Akkor olyan eszközökhöz nyúlok, ami nagyon sokszor egyébként tudattalan, illetve hát, amit megtanultunk a családunkban, forgatókönyveket. Nagyon sok kliensem mesél elképesztően sok, hogy jön egy párkapcsolatban egy pár, és hogy mondjuk a fiú nem tudja elmondani, hogy mire vágyik, mindig csönd van, elzárkózás, kvázi egy érzelmi, egy fekete doboz, ahova be vannak szorítva az érzelmek, a lány nem tud hozzá kapcsolódni, és mondjuk a fiú elmondja, hogy hát az ő családjukban soha nem volt hangos szó. És akkor, mikor megkérdezem azt, hogy és akkor te azt gondolod, hogy a két szülőd, az anyukád és az apukád mind a ketten egyetértettek mindig, minden pillanatban. És azért volt ez a nagy békesség, vagy pedig lehetséges, hogy elhallgatták a véleményüket? És akkor ugye ezen elgondolkodnak, és nyilván ezekben a családokban, ahol azok a szabályok, hogy nem mondjuk ki a problémát, mert akkor van békesség, ott a gyerek is megtanulja ezeket az alapvetéseket, ezeket a hiedelmeket, hogy addig jó, még nem beszélünk, vagy addig van békesség, ha nem foglalkozunk a problémával, vagy majd lesz valahogy. Ugye ezekben az ilyen típusú gondolkodásokban nincsen felelősségvállalás. Most a játszmának az egyik előnye, hogy úgy jutunk előnyökhöz, tehát úgy jutunk jutalmakhoz, hogy úgy mondjam, hogy szükségletkielégítésekhez, hogy nem kell felelősséget vállalni. Hát ez az egyik legnagyobb előnye. Hogy úgy kicsikarom, és mivel ugye érzelmi kapcsolatokról beszélünk, az érzelmek útján, tehát a szülők remekül tudják azt mondani a telefonban a gyereknek, hogy 3 napja nem hívja föl telefonon, hogy szóval miattad már feldobhatnám a talpamat, én csak addig vagyok jó, amíg főzök neked ebédet. Na, itt egy többszörös játszma van ebben a kommunikációban. Tehát, hogy van egy ilyen, nem azt mondja, hogy nagyon hiányzott, hogy felhívjál, és szeretnélek kérni, hogy legközelebb hívjál fel telefonon. Ebben van egy felelősségvállalás, azt mondom, amit érzek. Hanem kiváltom az érzelmi zsarolás útján a jutalmat. Hatok az érzelmeire, bűntudatot keltek. Mert hány gyerek mesél, felnőtt gyerek nekem, hogy eltartja a fülétől a telefont, amikor az anyukája beszél, mert nem esik jól neki telefonálni, de ki kell elégíteni anyuka szükségletét, érzelmi szükségletét. Ez egy óriási játszma, amit nagyon sokszor tényleg egy életen át játszanak.
Hosszú órákon át elhallgattam ezeket a nagyon plasztikus példákat, meg eseteket, mert hogy olyan jól, igen, tetten érhető ebben az, hogy ezekben a kapcsolatokban valami nincs rendben. Ne jegyetek meg, kedves drága hallgatóink, nem az lesz, hogy akkor most én ilyen elméleti kurzus szeretnék tartani, de szerintem pont annak érdekében, hogy könnyebben tudjuk detektálni az életünkben ezeket a játszmákat, fontos lenne egy nagyon-nagyon picit, tényleg csak így az alapfogalmak mentén tisztázni a témában egyébként megkerülhetetlen Eric Byrne Emberi játszmák című könyve nyomán, ami 1964-ben jelent meg eredetileg, hogy akkor mi is történik ezekben a például az általad említett esetben, milyen én állapotok vannak jelen, ugye azt gondolom, hogy ez egy ilyen kulcsfogalom lehet, és hogy hogyan lehet szétszálazni azt, amikor kártékonyá, az intimitást ellehetetlenítő, vagy legalábbis megnehezítő tényezővé válik a játszma, attól, amikor egy ilyen, ahogy ti is utaltatok rá, az életünk természetes részét képező jelenség. Tehát, hogy ebben, ha tudnátok egy picit segíteni, azt szerintem megköszönnék a hallgatóink is.
Azt szerintem eddig sem volt titok, illetve ki is derült abból, amit mostanáig beszéltünk, hogy a játszmák azok az emberek közötti tranzakciónak egy bizonyos formái. Ugye a tranzakcióból többféle van, ezeket, hogyha valaki venne egy nagy levegőt, és neki futna az emberi játszmáknak, ami nem egy könnyű olvasmány, ezt szerintem így előre el is mondhatjuk.
Igen, ezt megerősíthetem én is.
Igen. Vagy ha még mélyebbre ásna valaki, akkor a sorskönyvben is van róla szó. Szóval ott ez részletesen is le van írva, de olyan tranzakciókról van szó lényegében, amikor a felszínen valami más zajlik, mint ami a mélyben. Tehát, hogy a felszínen egy ártatlannak tűnő párbeszédről van szó, vagy egy teljesen mindennapos interakciónak, mint amit mondott Bea is, hogy hol van már megint az okném, de közben a mélyben az zajlik, hogy a másik fél, mint egy ilyen kis, hogy hívják ezt a szigonypuskát, tudjátok, amit a bálnavadászok használnak, azzal célba veszi a mi egy másik énállapotunkat, mint amiben éppen tartózkodunk, és hogyha betalál, akkor behúz minket egy játszmába, aminek utána van egy meghatározott forgatókönyve. Nagyon sokféle játszma van, ezt is mondom, hogy az emberi játszmák, illetve a sorskönyv is részletesen ír róluk, most én nem akarom őket felsorolni, de vannak azért a tipikus forgatókönyvek. A lényege azonban mindig az, hogy a felszín alatt már más és más én állapotok között megy végbe a tranzakció, és ebből lesz a játszma.
Akkor az én állapotok, igen, én ezt mindig úgy magyarázom el a klienseknek, hogy két embert rajzolok le három karikával, három én állapotunk van. Az egyik a szülői, a másik a felnőtt, a harmadik a gyermek. A szülőit nem úgy kell érteni, hogy van egy gyerekem, és én szülő vagyok, hanem az én állapotok, hogy elkezdek szülőként működni a kapcsolatban, vagy éppen gyermekként, vagy egy kompetens felnőttként. Tehát dinamikákról beszélünk, ami két ember között jön létre. Valamilyen én állapotban van mind a két ember. Na, a legelőnyösebb nyilván az, ott nem játszma alakul ki, hanem egy kompetens felnőtt emberként, akik tudnak felelősséget vállalni, van önreflexiójuk, meg tudják ítélni, hogy ők hogyan vannak, milyen szükségleteik vannak, és ezt ki is tudják szavakkal fejezni a másik felé, akkor ott van egy kölcsönösség, és eltérő vélemény esetén van egy együttműködés és egy közös megoldás. Tehát meg tudjuk beszélni, hogy túrós csúszta legyen, vagy tök főzelék, egyik ezt akarja, a másik azt akarja, akkor vagy egyik nap ezt csináljuk, másik nap azt, hogy főzünk kétfélét, vagy lesz paprikás krumpli, és azt mind a ketten szeretjük. Senki nem sértődik meg, senki nem orrol meg a másikra, nem duzzog, nem hagyja ott, nem ignorálja, hanem kompetens felnőttként ezt lemeccseljük, tehát megbeszéljük, és hozunk egy közös megoldást. Ez nagyon kapcsolaterősítő.
Nagyon, igen.
Ez nagyon kapcsolaterősítő történet. Ekkor vagyunk mindketten felnőtt én állapotban. Na most, amikor valaki eltérő én állapotban van, ez általában, ha valaki fölmegy szülőbe, ez egy domináns én állapot, a másik valószínű, hogy gyermek én állapotban lesz, ami tulajdonképpen egy áldozati pozíció. És fordítva, a másik megy föl szülőbe, akkor le fog menni gyermekben a partner. Ez olyan, én úgy szoktam ezt mindig mondani a klienseimnek, hogy ez olyan, mint két merev mérlekhinta. És ugye van a játszma háromszög, amiben alul van az alsó csúcsa, a háromszög egy csúcsára állított háromszög, az alsó csúcs az áldozat, aki egy inkompetens, passzív, tehetetlen pozíció, és fönt van két csúcsa a háromszögnek, ez pedig az üldöző elváró, és a megmentő, gondoskodó pozíció, ezek a kontrollpozíciók. És ezt két mérlek hinta. Tehát van egy üldöző elváró áldozat, és van egy gondoskodó, megmentő áldozat. Na és itt ezek a dinamikák azok, amik a játszmák. Tehát nem egyenrangú pozícióban vagyunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha két ember párna csatázik egy gyermek én állapotban, mind a ketten, ott nincs konfliktus, nincs játszma. Vagy ha mind a ketten szülői én állapotban egy ilyen felelősségteljes pozícióban lennénk, akkor ott nincsen játszma, tehát a játszma az mindig egy mérlekhinta. Na most mondanék tipikus játszmákat, ami nagyon gyakran megjelenik a hétköznapokban. Elmondok először egy olyan kommunikációt, ami felnőtt-felnőtt, és ezután mutatnám ugyanezt játszmával. Konzervet utálok bontani. És akkor én mondjuk megkérem a páromat, hogy légy szíves, szeretnélek megkérni, hogy nyisd ki a konzervet, itt van egy felelősségvállalás, kimondom a szükségletemet. A páromnak ott van a felelősségvállalása, az a felnőtt pozíció, hogy ő képes arra, hogy igennel is és nemmel is válaszoljon, tehát pontosan azt fogja mondani, ahogy ő ebben a helyzetben van. Azt mondja a párom, hogy édesem, ne haragudj, nem tudom kibontani a konzervet, tehát képes nemet mondani, mert fekszem az autó alatt és a fékpofákat bámulom. nyakig olajosan. Ekkor én nem megsértődök, és nem azt mondom, hogy áhá, szóval a fékpofák fontosabbak, mint én, mert ugye ez már játszma, hanem azt mondom, hogy oké, nem tudtál segíteni, visszakaptam a problémát. Legalább 4 alternatíván van a probléma megoldásra. Kibontom én, kilódok vele, átmegyek a szomszédemberhez segítséget kérni, nem teszek a salátába kukoricát, vagy megvárom, míg a párom kimászik. De mondhatom azt neki, hogy szeretnélek megkérni, hogyha kimásztol szerszámért, nyakig olajosan, akkor most meg a kezed, légy szíves. És itt az a kukorica a kredencen. Nézd már ki nekem, de ha nem, akkor megvárom, míg végzel. És ezt megbeszéltük. Ezt ő leokézza. Ez egy felnőtt-felnőtt kommunikáció. Akkor jön a játszma, amikor én ezt a kukoricakonzervet úgy akarom kibontatni, hogy ó, én szegény, szerencsétlen, már megint nem hiszem el, hogy nekem kell ezt az átkozott kukoricát kibontanom. Érzelmekre hatok a páromra, ő ugye nem akar rossz társ lenni, rosszul érzi magát, hogy hát bár ki kell mászni az autó alól, ez neki plusz fél órát fog jelenteni, na de jó, megcsinálja, megcsinálja, elkezdi bontani, én meg látom, hogy kipocsolja, kipotyognak a kukoricaszemek, úszik az egész konyha, és akkor én átmegyek áldozatból üldözőbe, mert ugye én voltam az áldozati játszma indítója, ő lett a megmentő, én átmegyek üldözőbe, hogy na figyelj, ez borzasztó, amit te itt csinálsz, tűnj is el a konyhából, ennél még én is különből meg tudom csinálni. Nem tudom, hogy érthető-e.
Teljesen.
Ez a játszma. Tehát ő jön segíteni, utána pedig én elkezdem őt üldözni, hogy nem jó, amit megcsinál. Ez egy nagyon tipikus, végtelenített játszma, ezt nagyon szépen lehet játszani folyamatosan.
Katárnál is elhangzott az, hogy vannak tipikus forgatókönyvek, és most te is használtad a tipikus szót, úgyhogy számomra ez egyértelmű, azt mutatja, hogy ez az a pillanat, amikor beszélnünk kellene ezekről a tipikus forgatókönyvekről. Szerintem nagyon sok hallgatónak már ezekből a példázatokból is ismerős volt egy-két mondat. Megnézzünk egy-két ilyen tipikus forgatókönyvet, akár párkapcsolati relációban, akár szülő-gyerek viszonylatban, itt most nem az én állapot szülő-gyerek viszonylatra gondolok, hanem a másikra. Szóval, hogyha ebben segítenétek, az szerintem nagyon szuper lenne.
Itt, amit szerintem még érdemes elmondani, ha másért nem, akkor hogy érzékeltessük vele, hogy pontosan mennyire gyakoriak a játszmák, egy társasági játszma, például egy ilyen klasszikus társasági játszma, ami igazából viszonylag rövid és viszonylag ártalmatlan, maximum bosszantó, illetve hogyha nagyon sokszor ismétlődik, akkor azért már eléggé tudja rabolni az időnket és a lelki erőnket is. Az egyik, ami azt hiszem, hogy a leggyakoribbként van kihangsúlyozva az Emberi játszmák című könyvben is, az a És miért nem? Hát igen, de című klasszikus játszma. Ugye ez az, amikor benne vagytok egy ilyen társasági szituációban, és a játszmát indítványozó fél felvázol egy problémás helyzetet, amit ő nem tud megoldani. Jaj, mostanában annyira kiüresedett a kapcsolatunk a férjemmel, nem is tudom, hogy mi tehetne ezzel kezdeni, egyszerűen nincs időnk egymásra. És akkor ugye látszólag egy felnőtt-felnőtt interakcióban vagytok, mert hát tanácsot kér tőled egy barátod vagy egy ismerősöd, te pedig jó barátként vagy jó ismerősként megpróbálsz neki segíteni. Valószínűleg azt mondod, hogy nem próbáltok meg egy kis szabadságot kivenni, lehet, hogy túl sokat dolgoztok. Nem lehet, hogy ez a probléma. És akkor a másik, ugye immár a játszma forgatókönyve szerint tovább gördítve, azt mondja, hogy igen, de most nagyon sokat dolgozunk tényleg, és így nem nagyon tudunk most szabadságot kivenni, mert most nem olyan a helyzet, mert a Józsinál éppen őrület van a cégnél, hozzánk meg most lépett be az új kollega, és hogy akkor és bármit mondasz, ugyanez.
Engem ezzel az őrületbe lehet kergetni.
Ezt úgy szoktam mondani, hogy túráztatják a másikat, tehát kiváltanak valamit, ő elkezdi belerakni az energiát, hogy segítsen, hogy támogassa, hogy ötleteket mondjon, és semmi sem lesz jó. Ez a túráztatás iszonyat energia a másik részéről. Iszonyat, a párkapcsolatokban is hihetetlenül megy.
Bocs, hogy belekérdezek, de muszáj, hogy miért csinálja ezt valaki? Ennek mi van a hátterében? Vagy mi lehet?
Éppen ennek a játszmának a formájában tudja most elképzelni a kapcsolódásnak a maximumát. Tehát szerintem tudni kell, hogy ennek a... Szerintem soha nincsen tudatos háttere, tehát nem úgy megy bele ebbe valaki, hogy ha most jól megtrollkodom ezt az interakciót, és akkor...
Nem is feltétlenül a tudatos szintre gondolok, csak hogy miért kezdi el valaki ezt, nem tudom, ez olyan kicsit, mint amikor így egy másik nyelven kezdesz el beszélni, mint amit a másik ért, vagy egy másik érzelmi nyelven, vagy nem is tudom.
Figyelmet akar, vele, foglalkozzanak vele. Tehát ugye ez ennek a dinamikája, hogy ő az áldozat, hogy szegény ő, mennyire szörnyű neki, nem tudják jól élni a kapcsolatukat, kap egy megmentést, segítenek, ötleteket mondanak, támogatják, és utána ő ebből kislisztan, semmi nem elég jó, erre a másik még tesz vele energiát, még mondja, aztán egyszer csak feladja. Másik játszma, hogy mond egy ötletet, ő elkezdi azt csinálni, és utána azt mondja, hogy hű, nagyon szar ötletet mondtál.
Igen.
Ja, miatta történt minden.
Pont erre akartam tovább görgetni én is ezt a... Még ezt, amit mondtál, az jutott erről eszembe, hogy ilyen az, amikor valakinek problémái vannak, és valójában nem akar rá megoldást. És senki ne tévedjen, itt nem arról van szó, hogy ő az ideális megoldást keresi, a probléma valószínűleg valós, igen, igen, de hogy ő azt akarja bezsebelni, ahogy mondtad be, azt szerintem nagyon kifejezően, hogy te túrázzál az ő érdekében, és ő túráztasson téged. És általában egyébként ott is van ennek a játszmának a végében tipikusan egy ilyen kis fullánk, hogy ja, hát mindegy, hát gondoltam, hogy neked sem lesz meg a világ megváltó ötlet, csak azért így feldobtam, vagy hát, ha neked eszedbe jut, és akkor puf, még így oda is pörköl egyet, hogy na te is jó hülye vagy, hogy még ezt se tudod megoldani.
Ennek mi az oka, hogy valaki figyelmet szeretne, és közben meg úgy csinál, minthogyha a megoldást keresni, hogy mi az oka annak, amikor nem tudja valaki azt mondani, hogy annyira egyedül érzem magam, és olyan jó lesne, hogyha valaki végre rám figyelne. És ez, hogyha jól értem, akkor egy felnőtt pozíció lenne, de helyett meg elkezdi igen ebből az áldozatból bombázni a másikat, és így kiveti a horgot a szülő élállapotra. És hogy ezt miért nem tudjuk megcsinálni, hogy ennek mi áll a hátterében, nem is feltétlenül, vagy mi állhat a hátterében, nem is feltétlenül tudatos szinten, de hogy mi lehet ennek az oka, a minta, tehát hogy miért?
Több oka lehet, tehát egyrészt van egy mintázatunk, hogy mondjuk az anyukánk így kommunikált a családban, és gyakorlatilag ezek a kommunikációs formák ékelődtek be, tehát rögzültek bennünk, hogy nem lehetett a családban egyenesen kimondani semmit, mert ezt senki nem tette. Utalgatások, sopánkodások, sajnálkozások, magamat sajnálom, kiváltom a megmentést. Egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy ehhez kell egy nagyon jó önismeret. Tehát, hogy nekem ott abban a pillanatban képesnek kell lennem arra, hogy megfogalmazzam, hogy mi zajlik bennem, milyen hiányaim vannak. Ezekre az érzelmekre legyenek szavaim. Én nagyon sokszor látom a klienseimnél, hogy megkérdezem, hogy hogy vannak, és azt mondja, hogy jól. És akkor elmondom, hogy 224 érzésünk van, ennek a fele jó. És akkor, hogy melyik a nem gonosz vagyok. A 121-ből melyik?
Köszönöm, most már rosszul.
Mindig viccesen kérdezem, és jót nevetünk rajta. És hogy az van ilyenkor, hogy nem tudunk abban a pillanatban, nincs erre gyakorlatunk, és a másik, hogy nem kell felelősséget vállalnunk. Azt, hogy én elmondom, hogy én most mire vágyom, az nagyon intim, az nagyon bensőséges, az nagyon kitárulkozó, és nagyon sokszor félnek a kapcsolatban attól, hogyha én megmutatom magam, és nemet kapok erre, akkor sérülök. Tehát inkább így kiváltom azt, amire szükségem van.
Csak nagyon-nagyon tudok bólogatni szóban, illetve ténylegesen is bólogattam közben. Én is ugyanezt akartam mondani, hogy a tudatosság, az önreflexiónak ebben az esetben a hiánya, illetve az, hogy ezt itt te írtál a őszinteségről a fejezetet, hogy mennyire nehéz nyíltan kommunikálni, hogy egyáltalán önmagunknak nyíltan megfogalmazni az igényeinket, a vágyainkat, ez ugye még inkább az önreflexió és a tudatosság része, és aztán ezt felvállalni. Tehát ott abban egy ilyen szituációban, egy ilyen egyszerű tanácskérős interakcióban olyan tiszta fejjel jelen lenni, hogy én tudjam, hogy most én miért csinálom ezt, tehát mire lenne itt nekem valójában szükségletem, mi ez a szükséglet, amit most próbálok kitölteni. Ez nagyon-nagyon nehéz. Nincs túl sok terepe szerintem annak, ahogy ezt tudjuk tanulni. Nagyrészt ugye minták alapján próbálunk benne eligazodni, és abból pedig sajnos nem mindig a legjobb alapanyagot kapjuk.
És ugye az egy nagyon nehéz helyzet, amikor én képes vagyok rá, de a párom nem. Na az, ott meg annyira egyedül maradok ezzel a történettel, hogy nem jutok igazán sehová vele. Tehát az a nagyon jó dolog, amikor mind a ketten képesek vagyunk rá. Gondoljátok, elmondok még egy másik tipikus játszmát, például a megmentői játszmát. Nekem volt egy párom, ahol elég autonóm, hát én felnőtt volt a hölgy, és nagyon jól tudott kommunikálni így a szükségleteit, és volt egy olyan személyiségű párja, vagy egy olyan típusú párja, akit nagyon szeretett adni. És egyszer indult reggel a hölgy, és mondta, hogy majd megyek, és bemegyek a pékségbe vásárolni magam reggelit, és akkor mondta a párja, hogy majd én hozok neked, de mondta, hogy nem kell, mert én szeretném kiválasztani. És egyszer csak eltűnt a párja, és megjelent két szatyor péksüteménnyel. Hogy akkor itt van, tessék, válasz. Ugye ez a megmentői játszma, hogy ez egy kontrollpozíció, egyébként nagyon fullasztó tud lenni, hogy nem engedi a másikat autonómnak lenni, hanem azzal, hogy ő megmentő, az van, amit ő szeretne, tehát abból tud a hölgy választani, amit ő választott ki, és fölvitt a lakásba, és gyakorlatilag ő kontrollálja le a helyzetet. Ugye ez nagyon jellemző olyan kapcsolatokban, ahol mondjuk az egyik narcisztikus fél, és egyszerűen minden helyzetben ő akar irányítani és kontrollálni, és erre nagyon jó eszköz a megmentő dolog, meg nagyon jó eszköz egyébként, amikor így elvárom, hogy már pedig amire hazajövök, legyen két tál töltött káposzta, mert egyébként baj lesz. Ez az üldöző elváró. Tehát, hogy erre az a jellemző, hogy mindig felső kontrollpozícióban vannak, tehát mindig meg akarják határozni, és egy autonóm ember lekerül egy áldozati pozícióba, amiben nem érzi jól magát. És a hölgy teljesen ki volt akadva, tehát olyan cirkusz lett ebből, hogy két tatyor péksüteménnyel felment, mert az volt a problémája, hogy autonóm felnőtt nő vagyok, én szeretném megoldani ezt a helyzetet egyedül, és nem hagyják. Ez ugye egy másik típusú játszma, amikor látom.
És akkor ebből már adja magát a következő mondat, hogy mert neked semmi sem jó.
Pontosan. Mert neked semmi nem felel meg. A csillagokat lehozom az égről, és mégsem felel meg.
És akkor így válik egy ilyen furcsa táncá.
Igen, és az a baj, hogy ez nem egy tangó, ahol egyre szorosabban vagyunk, hanem egy olyan tánc, ahol egyre távolabb helyezkedünk el egymástól, tehát, hogy a teremből így hátrálunk kifelé, szép lassan.
Ezt de szépen mondtad.
Nem egy összekapaszkodós.
Én is be tudok szúrni egy szép mondatot. A 20 ismereti kérdés és válasz című könyvben a játszmákról szóló fejezetben Katta fogalmazott, úgyhogy a játszma kezdeményezője valamiféle nyereség reményében olyan táncba igyekszik bevonni valakit, amelyben csak is ő vezethet. Tehát, hogy ez is szerintem még egy nagyon fontos, hogy a vezetés is egy fontos kulcs szó, ha jól értem, hogy az, aki indítja, az aki vezet.
Igen,
az, aki kivált dolgokat. De ugye aztán vannak olyan játszmák egyébként, amiben mind a két ember óriási nyerességet zsebel be, szexuális játszmák tipikusan ilyenek.
Milyen szexuális játszmák vannak?
Tipikus játszma, amikor nem akar valamelyik fél szexelni, tehát mondjuk csak akkor szexelek, ha ki van takarítva. Akkor ugye az zsebelem be, hogy a másik epekedik. Magyarul fontos vagyok. Megélem azt, hogy rám vár. Megélem azt, hogy én irányítom a helyzetet ezzel. Aztán hajlandó vagyok szexelni, de mivel érzi rajtam, hogy nem az igazi, ez az egész, nem vagyok odaadó, nem lesz valószínű orgazmusa mondjuk a nőnek, és ez kiváltja a férfiből a korai magömlést. És a játszmának a lényege, hogy valószínű egyikünk sem akarja igazán a szexet, vagy arra, hogy nem akarom, lesz egy alibi, és rá tudom sütni a másikra, hogy miattad nincs orgazmusom. Pedig nem amiatt nincs, hanem amiatt, hogy rá vagyok feszülve a takarításra, meg stresszes vagyok, meg kontrollos vagyok, csak ezt még magamnak sem tudom bevallani, és kialakul egy ilyen forgatókönyv, hogy a nő takarít, aztán méltóztatik szeretkezni, a férfinek ebből elege van, stresszessé válik, mert nincs a nőnek orgazmusa, neki pedig érzi, hogy nem kívánja a nő poraima gömlésen látsz. Ez egy ilyen tipikus szexuális játszma. Vagy azt, hogy nem kapok meg valamit, amit szeretnék a való életben, és megvonom a szextet. Ez egy passzív-agresszív magatartás, aztán azzal a megvonással irányítok.
Most két irány kezdett el vetekedni, hogy így merre is menjünk tovább. Mondom, az egyik az az, hogy szerintem nagyon jó, hogy vagy nagyon fontos lenne valahogy azt megerősíteni, vagy leszögezni, vagy én fontosnak tartanám, hogy kimondódjon, de erősítsetek meg, légy szíves, hogy jól gondolom-e. Tehát nem arról van szó, hogy az, aki ezt a játszmát kezdeményezi, ami egyébként, ha jól értem, váltakozhat, tehát nagyon jól megfér egymás mellett két játszmázó ember, tehát hogy ez így tud simán még így is bonyolódni, de hogy az, aki játszmázik, az nem feltétlenül azért csinálja ezt, mert hogy egy megáltalkodott rossz és gonosz ember, hanem azért, mert nem beszéli azt a nyelvet, vagy hogy fogalmazzak, vagy nem képes megfogalmazni a szükségleteit, meg kifejezni a szükségleteit felnőtt módon, vagy adekvát én állapotból. Hogy ahogy Kata írta a fejezetben, a játszmában olyanok vagyunk, mint két azonos pólusú mágnes, valójában sosem kerülhetünk igazán közel a másikhoz, mert mindig fennmaradt köztünk egy biztonságosnak tűnő játszmányi távolság. És ahogy ebből a mondatból is, meg be, ahogy az előző esetekből és példákból is kirajzolódik, az intimitás, a valódi intimitás az, ami nagyon komolyan tud sérülni akkor, hogyha a játszmák jelen vannak, és folyamatosan jelen vannak az életünkben. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartanám, hogy próbáljuk meg egy kicsit elindulni a megoldás irányába, és abba az irányba, hogy megnézzük, hogy mit lehet tenni annak érdekében, mert hogy azt gondolom, hogy annál többet, mint hogy összecsomagolni és kisétálni ezekből a kapcsolatokból. Nyilván van az a pont egy kapcsolatban, amikor ezt meg kell tenni, de hogy van nagyon sok minden, amit önismeret, terápia szintjén megtehetünk annak érdekében, hogy fülön csípjük ezeket a helyzeteket, és egy kicsit elkezdjünk önreflexíven gondolkodni erről. Szóval, hogy az a kérdés, hogy mit tehetünk, merre van a kiút a játszmákból?
Én nagyon örülök, hogy mondtad, Eszti, hogy azért mondódjon ki az, hogy az, aki játszmázik, az nem valamiféle körmönfont ördögi tervet próbál meg megvalósítani, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy fogalma sincs arról, hogy a benne lévő szükségletre hogyan kaphatna egy adekvát választ, vagyis legalábbis egy adaptív választ, tehát hogy nem tudja ezt olyan nyíltan kommunikálni, hogy a valódi intimitás megszülethessen abba a kapcsolatban. Nagyon érdekes, mert hogy ahogy ezt mondtad, eszembe jutott, hogy ugye említettem a játszmákról szóló cikket, és hogy nagyon sok kommentelő írta rá, erre emlékszem, hogy menekülni. Tehát, hogy az ilyet ott kell hagyni, az ilyen játszmákból abból sosincs kiút, ettől el kell futni. Kétféle érzést szoktam ilyenkor megélni, amikor ezeket a kommenteket látom, mert ezt talán még nem is lepleztük le, hogy a közösségi médiát is mi menedzseljük a háttérben.
Igen.
Igen, hogy az egyik, hogy egyrészt tök szomorú vagyok, hogy embereknek ennyire nehéz tapasztalatai vannak, mert hogy ez nagyon sok cikkünk alatt meg szokott jelenni, hogy igen, én ezt átéltem, és az az egyetlen megoldás, hogyha futsz, mert különben sose kapod vissza önmagad. A másik pedig, hogy ha tényleg annyi mindentől menekülnénk, mint amennyi dologról, amit cikket írunk, és amennyi dolog megjelenhet egy kapcsolatban, akár egy párkapcsolatban, akár egy családon belül, akkor mindenki magányosan élné az életét a préri közepén, ami nem biztos, hogy jó lenne. És hogy a játszmák például tipikusan olyan problémák, még akkor is, hogyha hosszú időn át húzódó kapcsolati vagy életjátszmák, amikre lehet reflektálni, arra lehet válaszolni, abból lehet javulni. Tehát ez egy kommunikációs probléma.
Így van, meg ki lehet belőle szállni.
Így van.
Tehát abban a pillanatban. Tehát, hogyha én felfedezem, hogy játszma, nem nyílt a kommunikáció, akkor megkérhetem a másikat, hogy arra szeretnélek kérni, hogy most fogalmazd meg pontosan, hogy mit szeretnél. Hiányoztam? Hiányzott, hogy nem hívtalak föl anyuka? Akkor szerintem beszéljük meg, hogy hetente kétszer fogok telefonálni, tehát, hogy én felnőttként például egy anyukával irányíthatom már a kapcsolatot. Tehát nem kell nekem megfelelni, hanem képviselhetem ugye, és itt a megoldás, hogy képviselhetem saját magamat, tehát asszertív kommunikációval mondhatok nemet, kérhetek, formálhatom a kapcsolatomat, tehát kérhetem azt, hogy figyelj, anya, nekem az lenne jó, vagy egy párkapcsolatban is, az lenne a jó, ha kedd este 17-18-ig beszélgetnénk, mert akkor oda tudok rád figyelni, és akkor ne várd előbb, meg ne várd később a telefonhívásomat, hanem akkor. Tehát ha én le tudom állítani a játmet, és megkérem, hogy fogalmazza meg a szükségletét, és én is el tudom mondani az én szükségletemet, akkor már is kint vagyunk a játmából. Tehát én tudok a partneremnek segíteni a kérdéseimmel.
És én itt annyit szúrnék csak közben, hogy egészen magasfokú tudatossággal is simán bele lehet csúszni ezekbe a történetekbe. Tehát nem tudom, én beleállok abba, hogy én is van, hogy velem is megtörténik, és nekem volt olyan párkapcsolati szituáció, amikor így nem tudom, így megmondtam valamit, és akkor így mondta párom, hogy megállt, és így mondta, hogy szerintem ez egy játszma. És így mondtam, hogy igen, jogos. és hogy tényleg így mind a kettem, hogy elkezd két ember képződni abban, hogy egy picit így megértse, hogy a milyen mechanizmusok mentén működik ez az egész. Elkezd ezzel a tudatossággal gondolkodni ezekről a helyzetekről, és így hagynak egy-egy pillanatot, hogy ezekre ilyen formában akár az egyik, akár a másik reflektáljon, és nem sértődés van belőle, hanem hogy ja, igen, hát ez így van, ott a pont. Úgyhogy azt szerintem rengeteget tud segíteni, hogy akkor ott on the spot, abban a pillanatban egy más szintre kerüljön a kommunikáció, meg az egész hangulata.
Nagyon érdekes tapasztalatom, hogy vannak családok, ahonnan olyan emberek kerülnek ki, ahol egyszerűen még megfogalmazni sem képesek a szükségletüket, mert egyszerűen úgy húzolozták, most csúnya mondva, úgy húzolozták gyerekként őket, hogy mindig az érzelmeikre hatottak, és ők azt tanulták meg, hogyha nem teljesítik a másik kívánságát, akkor az egyenlő a bűntudattal. Ez a bűntudat, ez egy olyan oltári nehéz érzés, hogy mindent megcsinálnak, csak ne érezzék a bűntudatot, hogy ők mennyire rosszak, hogy nem elégítik ki. És vannak olyan emberek, akik viszont nagyon szépen, tisztán tudják kommunikálni az érzéseiket, tehát van egy kapcsolatuk önmagukkal. Na most ugye azt, hogy én pontosan minden pillanatban tudom, hogy mit érzek, mit szeretnék, mi a véleményem, ez egy óriási tőke, ebből építkezik az önvédelmi rendszerünk. Így tudom kimondani, megvédeni magam, kifejezni a kéréseimet, a szükségleteimet, mert hogy a játszma szükségletek kielégítéséről szól, csak ilyen rejtett módon. És ott szerintem ez a megoldás, hogy fejlesztem az asszertivitásomat, hogy menjek el terápiával önismereti munkát végezni, hogyha látom, hogy ismétlődik a párkapcsolatom, több párkapcsolatomon keresztül ugyanabba csúszok bele, játmák alakulnak ki, én sem tudom megvédeni magamat, nem tudom kifejezni, akkor van megoldás és van segítség. Ebben lehet fejlődni, ezt lehet újra tanulni, ha a szüleinktől rossz mintákat hozunk. Meg lehet tanulni, kommunikálni, meg lehet tanulni, kapcsolódni önmagunkhoz. Szerintem egyébként ez a titok, hogy tudjak kapcsolódni önmagamhoz, és azt tudjam elmondani a másiknak, hogy vagyok én egy helyzetben.
Igen. Nagyon szépen mondtad be, és az jutott még eszembe, mielőtt elkezdted a gondolatot, hogy azt hiszem, hogy a könyvbe is beleírtam, de most nem mernék rám mérgetveni, de hogy szerintem nagyon fontos, hogyha a játszmekről beszélünk, akkor azt is hangsúlyozni, hogy az ékszerelmére nehogy elkezdjen most mindenki ilyen veszélycimatoló őzike modorában mindenhol játszmákat kutatni. Mert nagyon sokszor utána az érzésünk marad, hogy mintha nem is lenne tiszta kommunikációnk és tiszta kapcsolatunk, és hogy ez is játszma, az is játszma, amaz is játszma. Ez onnan jutott eszembe, amikor mondtad ezt, hogy szerintem ez egy játszma. Tehát, hogy a cél szerintem az lenne, hogy legyünk ezzel kapcsolatban. Tényleg, ahogy mondtad be, annyira szépen mondtad, hogy kapcsolódni önmagunkhoz, és a másikhoz is. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy a játszmatárból mi pontosan le tudjuk bökni, hogy mi melyiket játsszuk, és annak milyen forgatókönyve van, és hogy húz be a másik, és mi ebből a nyereség, és így tovább, hanem hogy inkább arról az oldaláról rögtön a megoldás felől lépjünk egy ilyen probléma felé. Főleg akkor, hogyha van egy olyan érzésünk, hogy aha, lehet, hogy minket érint ez az egész játszma probléma. Mert nagyon sokszor szerintem a játszmák hagynak az emberben egy olyan élményt, hogy az interakcióid után így pisnaksz, hogy most mi a fene történt? Hogy kerültünk most oda?
Nagyon jól mondott, Kata, mert például egy párkapcsolatban, amikor nagyon sok játszma van, meg szexuális játszma, használom ezt a szót így magamban, hogy olyan, mintha kaptam volna egy gyomrost.
Igen.
Tehát ez a döbbenet, hogy mi történik itt, hogy most ezt miért. Tehát ilyen teljesen ártalmatlan hétköznapi helyzetek, ben mondjuk egy pár tervez egy utazást, ezt hallottam egy történetet, és megbeszéljük, hogy együtt utazunk, és mondjuk az egyikőjük elkezdi keresni a megfelelő utazást, és azt mondja, hogy nem tudom, menjünk Franciaországban vagy Albániába, és a másik erre azt válaszolja, hogy de hogy gondolod, te biztos nem. És akkor döbbenet, mert hogy ezt már megbeszéltük. De a másik akkor éppen úgy gondolja, hogy nem. És akkor a teljes döbbenet, és utána két nap múlva mondjuk a másik, nagy kegyesen azt mondja, hogy mit szólnál, ha elmennénk Franciaországba. Tehát ez egy olyan játszma, ahol a másik veszi kezébe az irányítást három ponton. Egyszer ellenáll, utána megenged. És hogy mi dróton vagyunk rángatva. És akkor ilyenkor nem azt mondjuk, hogy játszmázol, hanem megkérdezzük, hogy mit gondolsz arról, hogy ezt most miért így kellett lekommunikálni.
Igen.
És hogy próbáld megfogalmazni, hogy mi történt.
Igen, és hogy ezeknek az érzéseknek érdemes szerintem utána menni önmagunkban, meg a kapcsolatban is így, ahogy mondod, hogy abban az adott szituációban. Tehát, hogy annyit akartam ebből kihozni, de lehet, hogy egy picit zavarosan mondtam, hogy nem az a lényeg, hogy te pontról pontra megtanuld a játszmákat, és így rábökj az ujjaddal, hogy most ezt játszuk, most azt játszuk, hanem hogy észrevedd azt, hogy mi lehet az, ami erre utal, és hogy akkor azt a helyzetet, azt így kezeld. Tehát, hogy abban így indulj el, állj bele, ahogy ugye szoktuk mondani mostanában, magaddal szemben is, a másikkal szemben is.
Ha nem értjük, hogy mi történik, kérdezzük
meg. Így van.
Én nagyon bízom benne, hogy ez az adás tud segíteni abban, hogy minél nagyobb hatékonysággal észleljük ezeket a helyzeteket, és felismerjük azt, hogyha játszmázunk, vagy hogyha velünk játszmáznak. Az én számomra az egyik legfontosabb tanulsága ennek a beszélgetésnek talán az, hogy bármelyikről is legyen szó, mind a két esetben tehetünk azért, hogy változtassunk egy számunkra kényelmetlen és nem komfortos helyzeten, és rajtunk is tud múlni az, hogy megtaláljuk-e a megoldást. Ha a konkrét válaszokat nem is, de reméljük, hogy nagyon sok hasznos gondolatot találtatok ebben a beszélgetésben. Hogyha van kedvetek, akkor tartsatok velünk legközelebb is, illetve hogyha szívesen elmélyednétek a játszmák témájában, akkor jó szívvel ajánljuk nektek a Pszichoforjú oldalán megjelent cikkeket, valamint a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet is. Ezeknek az elérhetőségét belinkeltük a leírásba. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a podcast csatornánkra és a YouTube csatornánkra is, mert mindkét felületen megjelenik majd ez a mai adás is, ahogy a többi is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, Herendi Katát és Bibók Beát, valamint Szabó Eszter Juditot hallhattátok. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok!
Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.